Dinogosú.
Uszogumi.
Pontos.
Ó, magyarul.
A nyelvújítás előtt.
Magyarország szeretlek. Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor. A Dunán.
A műsor ajánló után.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Szöggel álltam, akaratlanul is könnyen hullottak azon.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a borok világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Déli Part egyik meghatározó borásza, ifjabb Androsics Ferenc. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz!
Üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy itt vagyok újra.
És akkor csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy itt a tavasz közeledik, a nyár megérkezik nem sokára, vagy talán már meg is érkezett a fröccs szezon, úgyhogy újra, így a sok-sok hűvös, hideg hónap után és a Cabernet Sauvignon után most akkor a könnyedebb borok, fogalmazzunk úgy, hogy fókuszba kerülnek.
Igen, ilyenkor azért mindenki porrába ezek a stílusú borok kerülnek, és nyáron a Balaton környékén nagyon-nagyon szívesen fogyasztják a vendégek ezt a stílust, úgyhogy ennek az megélénkülésére számolunk, és hát készültünk is föl, és nagyon szép ilyen jellegű borokat készítettünk.
Beszélünk nem sokára mindenféle díjakról, amiket a közelmúltban megszereztetek ott a Déli Parton, hogy mi az a kis jel, amit rá lehet majd ragasztani, vagy ráragasztanak a különböző üvegekre, és egészen Berlinig kellett menni érte. Na de, volt egy ilyen fölvetésem, hogy megérkezett a tavasz, jön a nyár, és akkor a testesebb, nehezebb vörösökről most ráfordulnak az emberek, ugye a könnyedebb rozékra, meg a fehérborokra. Tényleg van egy ilyen trend, hogy akkor amikor hűvösebb van, tél van, akkor a nehezebb vörös borok, és aztán utána pedig jönnek majd nyáron a könnyedebb borok.
Igen, ez a nagy átlagban azért az a jellemző, hogy a nyár a könnyedebb boroké, a tavasz, ősz az inkább lehet a fehér boroké, de a kicsit testesebb fehér boroké, illetve a vörös boroké, és akkor van egy olyan kis sárva időszak, amit azért hosszú évek tapasztalata alapján a borászok megállapítottak, hogy január-február ott azért kevésbé borozgatnak az emberek, de mivel is kisüt a nap, akkor már abszolút mindenki ebbe az irányba nyúl, és hát nagyon szeretik ebbe az időszakban már ezeket a fröccsnek való borokat, könnyebb borokat, úgyhogy ez biztos, hogy így van.
Hogyha kicsit felülről nézünk az elmúlt 3-4 évtizedre, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy trendé vált egyébként a kulturált borfogyasztás, hogy odafigyelnek az emberek arra, mint amiről az imént beszéltünk, hogy évszaknak megfelelő, nem tudom, keverékben fogyasszuk, ne ígyunk túl sokat belőle, a megfelelő ételborpárosítást használjuk, szóval hogy ez ilyen divat lett.
Igen, és azt látom, hogy egyre jobban, ha egy évtizedekben beszélünk, egyre jobban inkább az, hogy kóstolni szeretnek az emberek. Tehát régebben még azért volt borfogyasztás, nagyobb mértékben is. Ezt most a régebben értem azt, hogy 30 évvel ezelőtt mondjuk egy gyárkapunk kilépve a szembe lévő kocsmába ki voltak töltve a kis fröccsök, és gyakorlatilag csak a pénzt kellett behajítani a pult mögé, mert már előre ki volt töltve. Na, ilyen már nincs. Tehát ez már nem működik. Egyrészt a társadalom is teljesen másmilyen irányba indult, de nagyon kísérletezőek lettek az emberek. Azt látom, hogyha a borkostolóra jönnek kisebb csapatok, akik borkedvelők, azok éppen előtte egy másik pincénél voltak, vagy egy másik borvidéket jártak, és járnak egyik pincéről a másikra, és kipróbálják, hogy milyen borokat készítenek ott a borászok. Ami egyébként nagy élmény, meg én is használom ugyanezt, és tényleg sok irányba, külföldre is járunk több ilyen borkóstoló túrára, és ott nagyon szeretjük megkóstolni a borokat. De ugye ez azt is jelenti, hogy egy adott pincétől adott esetben kisebb az a egyfőre jutó fogyasztás. Aha. Tehát, hogy ők megvesz egy pár üveggel, és akkor utána gyakorlatilag egy másik pincénél veszi, és kóstolnak. Tehát, hogy ez jobban trendivé vált szerintem.
Ami néha egyébként sokkal becsapós, mint hogyha az ember egy üveg borból inna, nem tudom, három pohárkával, háromszor egy decit, mert hogyha mindenből is iszol egy-két kortyot, akkor lehet, hogy sokkal, mondjuk, hogy többet ártasz magadnak alkoholszint szempontjából, mint hogyha ugyanazt innád, nem?
Én azt látom azért a borkóstolókon, ha el is jutunk egy 6-8-as kóstolósorig, nem nagyon rúgnak be az embereket től, tehát hogy azért ez a, mi nagyon picivel adagot is töltünk, tényleg az, hogy meg tudják tapasztalni, és akkor meg diskuráljuk tulajdonképpen annak a bornak a tulajdonságait, és akkor ezt próbálom kielemezni közösen a borkóstolókkal, és ezt nagyon szerették és élvezik is a borkóstolók általában.
Hogyha valaki elmegy borkóstolni, akkor nyilván úgy kóstolja a bort, mint műkedvelő, oda megy például hozzátok a birtokra, akkor kitöltötök neki egy, nem tudom, kortnyit, azt ő megiszta, és aztán le is nyeli. Hogyha szakmai borkóstolás van, akkor viszont az van, hogy akkor beletartod a napba, egy kicsit utána szagolgatod, beleízlelsz, aztán utána átjár megáratod a szádban, és kiköpöd. Nyilván nem ilyen borkóstolókat tartatok.
Hát általában nem, tehát ugye az első az, ami a borkedvelők azok meg is szokták inni, de még ebben a kóstolási mennyiséggel is gyakorlatilag azért egy-egy ilyen borkóstolót simán végig tudnak vinni úgy, hogy nem berúgva távoznak a borkóstolóba.
Mennyire keresik az emberek a minőséget, vagy inkább fogalmazok úgy, hogy mennyire előrelátóak, tudják azt, hogyha elmennek valahová, akkor ott körülbelül mit fognak kapni, és direkt azért mennek oda, mert pont azt szeretnék meginni, vagy csupán úgy vannak fel, hogy akkor menjünk el valahová borkóstolni, aztán majd meglátjuk, hogy
abszolút kultúráltak már a borfogyasztók, és tájékozottak, és előre felkészülve jönnek, és tájékozódnak például, amit az elején is említettél, a borversenyek eredményeiről, az adott borászatnak a kommunikáció és csatornáid figyelik, hogy milyen díjakat kaptak, és igenis szokták kérdezni, hogy akkor na, ebből a borból van, ezt meg tudják-e kóstolni, úgyhogy én azt látom, hogy tényleg aki erre érzékeny és figyelmes, azok tájékozódva jönnek a borkóstolókra.
Tényleges tudás van mögötte, vagy csak puffogtatnak mindenféle szavakat, amiket egyébként láttak, hallottak, olvastak valahol?
Mármint, hogy a borfogyasztók.
Ah, igen, a kóstolók.
Kóstolók.
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok ügyes kóstoló van most már, és tényleg aki, tehát nem ebből hivatásszerűen foglalkozó borkóstolók jönnek, ők is tájékozottak azért a stílusjegyekben, az adott fajtának, a fajtánakhoz tartozó jegyek, vagy annak a stílusára. Általában én úgy szoktam tartani a borkóstolót egyébként, hogy elég sok szakmai információs anyaggal látom el a borkóstolót során a borfogyasztókat, és ők nagyon figyelmesen végighallgatják, és sokszor a végén megköszönik, hogy nem minden esetben kapják meg a borász kollégáktól, tehát hogy lehet, hogy én látszólag túl sokat, de hogy az mégis, amit be tudnak fogadni belőle, azt meg nagyon nagy szeretettel befogadják, és élvezik.
Azért volt a kérdés, mert hogy még egy 30-40-50 évvel ezelőtt csak annyi volt, hogy akkor ízlik, vagy nem ízlik, és akkor utána vagy elfogyott az üveg, nagy nem fogyott el az üveg, addig nem tudom, egy jó 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen robbanásszerű forradalom, talán fogalmazok így, a borkóstolás meg a szomeliék megjelenésével, hogy akkor ebben most egy kis kérget érzek, ebben most egy kis málnát érzek, meg akkor jött a tannina műszer, amit mindenki elkezdett használni, és hogy egyébként szerintem most már azért kicsit jobban belásták magukat az emberek, hogyha ténylegesen mondjuk, hogy használják ezt a bizonyos jelvezeti cikket.
Abszolút, illetve azt is látom, hogy a borászoknál is ugyanez végigment. De én nekem gyerekkoromban készültek az első borok, tehát több mint 40 éve foglalkozunk ebben a dologgal. Egy időre abba hagytuk, és nem készítettünk, hogy a családi ház pincében készültek, még akkor ilyen régi fahordós verziókkal, de akkor másmilyen igénye volt a fogyasztóknak és a borászoknak is. Viszont nagyon sokat fejlődtek már a borászok is, és folyamatos fejlődés mellett nyilván ők is érzékenyebbek erre, külön stílusokat tudtak kialakítani, egy adott pincének felismerhető stílusai vannak, és hogyha ezre a fogyasztók is rájönnek, hogy az a stílus nekik tetszik, akkor onnantól kezdve megszeretik azoknak a borászoknak a termékeit, úgyhogy én azt gondolom, hogy érzékenyek a fogyasztók is, meg a borászok is erre.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal, még két sör, így azonban lett egy kevéske spét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. A nemesebb célt pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, te velem a rossz indulat végzett. Tümos akoté, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljenek meg érkező seregen nekem futott. És
eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám.
Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálom, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltom ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltunk ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalunkkal. Hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc Borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy a te szervusz.
Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit.
Na, forduljunk rá gyorsan a Balatonra, illetve a balatoni borokra. Jó, magad is onnan érkeztél, méghozzá a déli partról. Összöd, Lengyel-Tóti, és mi a harmadik terület?
Hát Szőlősgyörökben vannak, igen, területeink, Lengyel-Tótiba, illetve Balaton-Őszödön.
Azért kérdeztem, mert hogy elmerengtünk kicsit így felülről nézve erre a bizonyos iparágra, meg a borokra az elmúlt évtizedeken. Tehát, hogy ha visszagondolok arra, hogy 70-es, 80-as évek, akkor a Balaton déli partjáról annyi ugrott be az embernek a különböző reklámok, meg minden hatására, hogy BB. Azért az még kicsivel másabb volt. Az elmúlt évtizedekben, ahogy ti is kezdtétek 1980-ban, ugye azért elég sok jó borászat alakult, jó pincék lettek, és a déli part azért eléggé elkezdett fejlődni szőlő, illetve bor szempontjából.
Hát igen, ugye nagyon sok egyéni és kisebb vállalkozó elkezdte, hát akár ez a 40 évvel visszamenőleg a múltját, mint ahogy édesapám is elkezdte, és akkor nagyon sok olyan komoly borászat alakult ki, ami már ebben a múlttal rendelkezik. Ugye nekünk amellett, hogy szőlőt termesztettünk, nekünk azért az igazi profitábilis, illetve profi módon készített boroknak az ideje az 2021-től van, akkor épült fel a borászatunk, és akkor kezdtük el a palackos borok irányában készíteni a borainkat, és hát akkor is sokkal tudományosabban, sokkal profibb és szuper felszerelések mellett tudtuk ezeket készíteni, de azt látszik, hogy azért a fejlődés az így ebben a 30-40 évben szőlészetben is nagyon komolyan kialakult ott a déli parton, de a borászatok is elég profi felszereléssel vannak most már, úgyhogy nagyon sok ügyes borász kollégánk van, nem csak a Balaton mellett, hanem ez országosan is, illetve a Balaton körül is.
Most maradjunk még a Balaton körül, és akkor azért hoztam be a déli partot, mert hogy állítólag, és persze javíts ki, ha tévedek, és nekem szívügyem a déli part egyébként, tehát hogy én nagyon szeretem a déli partot, de minthogyha lett volna egy ilyen. És akkor itt javíts ki, ha tévedek, hogy pár évvel ezelőtt, vagy nem tudom, másfél évtizeddel ezelőtt még az északi part borait, mint hogyha többre értékelték volna, mint a déli part borait. Ott nálatok egyébként Somogyban például azért nagyon jó borok készülnek.
Hát igazából a terroárt érdemes boncolgatni ebben az esetben, tehát másmilyen terroár borok születnek, tehát egy badacsonyi, egy somlói, egy csopfüre, csopaki, és egy délbaltoni, tehát stílusokat, amiről az előbb is beszéltem, vagy terroár, hogy a terroár nagyon sok mindenből tevődik össze, egy ilyen gyűjtő fogalom, és hogy a boroknak a stílusát lehet elválasztani. Tehát ugye, amikor említetted, hogy a szomeliék, most már azért sok fogyasztó is föl tudja ismerni bizonyos jegyek alapján, hogy mondjuk a Balaton körül melyik tájegységnél tartunk. Tehát mondjuk fölismer egy csopaki olasz rizlinget, vagy egy badacsonyi különbséget, tehát egy badacsonyi olasz rizlinget, hogy mi a kettő közt a különbség. De mondjuk egy dél-balatoni bornál, amikor nagyon-nagyon gyümölcsösek a boraink, mindegy, hogy milyen fajtánál, ezeket is nagyon jól föl lehet ismerni vakon kóstolva is, mert ezek a jegyek ott vannak a borban, és az egy lenyomata arról a tájegységről tulajdonképpen.
Hogyha már említjük az északi partot, meg a déli partot, illetve a különböző terroárokat, és akkor említetted az imént Badacsonyt, meg most beszéltünk arról, hogy akkor nem tudom, Somogyban akármelyik borvidéket említjük, ott nem tudom, valós Siófok után lefelé, és aztán majd befelé a Kishegy, stb. Hogy egyébként ti azért ott összedolgoztok, bármennyire is van közöttetek egy tó, meg pár kilométer távolság, mindenféle ilyen kis tervezeteket hoztatok létre.
Igen, igen, például a balatoni kör is, ami ugye körbe a Balaton körül egy olyan társulás, egyesület, amiben több borász és több étterem tulajdonosa vesz részt, és hát itt a minőségi vendéglátás volt a fókusz, és mindenképpen a minőségi borkészítés, és hát ennek 11 évvel ezelőtt volt egy megálmodója ebből a balatoni körből és a Riesling generációból, elkészült az első közösségi márka, a Balaton bor, ami mindenképpen olasz Rieslingből kell, hogy készüljön. Most egyet, nem tudom, hogy elmondható-e, de hoztam egyet ajándékba neked, úgyhogy itt van az asztalon előttünk, és hát azt csodáljuk. Gyakorlatilag egy közös címkéről lehet ezt felismerni, tehát volt már erre szituációnk, hogy hát ő ismeri a mi borunkat, mert hát rendszeresen fogyasztja, és akkor kiderült, hogy az északi parti Balaton bor, aminek a címke dizájna ugyanaz, csak annyiban különbözik, hogy a mi márkajelzésünk rajt van középen, de a színvilág, a palacforma, a csavarzár, ezek mind ugyanazok rajta, és hát elvileg a bornak is nagyon-nagyon hasonlónak kell lennie, mert van egy közös kóstolásunk, ahol lekóstoljuk ezeket a borokat, és hogy egyfajta stílusban kell, hogy elkészüljön ez a bor, mert több mint 100 000 palac készül el évről évre ebből, tehát Magyarország egyik legerősebb közösségi márkája tulajdonképpen, és hát ezért nagyon büszkék is vagyunk erre, és évről évre készítjük, és hát nagyon komoly célokkal állunk neki minden évben, hogy akkor ebben hogyan tudunk fejlődni. Van kis fejlesztési csapatunk, ami folyamatosan törpösködik azon, hogy hogyan tudnánk ebből nagyobb mennyiséget eladni, és milyen marketingeszközök, sales eszközök kellenek ahhoz, hogy ez tényleg meg is valósuljon.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc, borász. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Boldog leszek akkor, ha befejeztem az iskolát, ha lesz 2-3 diplomám, és várhatom a nagy csodát. Boldog leszek akkor, ha felvettem a nagy hitelem, mindegy legyen bármi is, de a legújabbat megveszem.
Sunny Rolandal.
amit épp többé már nem múlik el. De ez is szép lehet, a tiéd csak lassan enged közel. Fékezni kár, most jön a legjobb rész. Fékezni kár, mielőtt célba ér.
Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban a déli partról. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
Köszöntök én is mindenkit.
A Balatonról beszélgettünk, meg a Balaton borról beszélgettünk, meg a borfogyasztás, a kulturált borfogyasztás elmúlt évtizedeiről az elmúlt szűk fél órában. Még mielőtt visszatérünk a Balatonra, azelőtt ugorjunk el egy másik földrajzi helyre, ami szintén B betűvel kezdődik, viszont Németországban van. Említette, már így kezdtük a beszélgetést, hogy azért szoktunk találkozni a különböző boltokban olyan palackokkal, aminek a nyakán rajta van egy bizonyos jelzés. Jó magad is megmérettetted magad Berlinben.
Igen, most már évek óta járunk erre a borversenyre, egyrészt én is, mint borbíráló, másrészt meg a borainkat is versenyeztetjük, és évről évre nagyobb és sikeresebbek vagyunk a borainkkal, és a tavalyi, most hát az idei évben, ami úgy néz ki, hogy ez egy május, hogyan is, februártól februárig tartó időszakban, ilyenkor van két borverseny Berlinben, egy nyári és egy téli, és ezen a nyári és a téli borversenyen mi hoztuk el a legtöbb érmet csendes bor kategóriában. Ez azt jelenti, hogy nem az édes, hanem a fehér és a vörös bor kategóriában. Magyarországon ezt a Best Silent Wine Best Producer díjat kaptuk meg. Ez nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó kis marketing lehetőség, mert fölkerültünk egy olyan listára, ami a Berlin Wine Trophy-nál évről évre bővülő lista. A világ nagy bortermelő országain belül kapják meg ugyanezt a kategóriát a bortermelők. Mi Magyarországról megkaptuk ezt a díjat, és akkor ott sorakozunk Ausztria, Franciaország, Új-Zéland, Chile, Németország borai mögött, pontosan nem borai, a termelői mögött, akik ugyanezeket a díjakat kapták meg. A 2026-ban Magyarországról még kettő díjat osztottak ki, a legjobb bio bor termelője az Dobosi Birtok volt, és kapták ezt meg, illetve a legsikeresebb bortermelő, ugye több nagy aranyot is hoztak el, ő pedig a Grand Tokaj volt. Aha. És ugye mi hárman ékeskedünk ezen a listán.
Mennyire fontos ez a verseny a borászok körében, vagy mennyire ismert ez a verseny?
Ez egy nagyon jó iránymutatás egyébként a fogyasztók felé, hogy akkor ezek a borok már egy olyan minősítés, szakmai minősítésen átestek, amiben úgy érzékelték abban az állapotában, abban a pillanatban, hogy ez egy kiváló bor, ugye ekkor egy aranyérmes éremmel kitüntetik ezen a versenyen, és hát ugye meg lehet vásárolni hozzá egy ilyen kis etikett címkét, és akkor ebben lehet jelezni a fogyasztók felé. Én szerintem ez egy nagyon fontos iránymutatás a fogyasztóknak, és tényleg én is azt tudom javasolni, hogy ha valaki ilyet lát, akkor azt nyugodtan vásárolja meg. Ugye ez külön, amit említettem, ezt a Best Producer díjat, ez pedig meg egy olyan extra dolog, ami az adott országon belül is kiemeli a termelőt.
Egyszer csak rátaláltál a jelentkezésre az interneten, vagy jött az e-mail, hiszen korábban azért már vettél részt ilyen-olyan módon ezen a versenyen, és akkor jó, akkor ezt az évadot gyorsan beküldjük. Csomagolás, posta, megérkezett, aztán lekóstoltak, és aztán majd hívtak, hogy akkor megkaptátok, vagy ott kellett lenni személyesen?
Hát igazából ezt egy programon keresztül látjuk, hogy milyen eredményt értünk el, tehát személyesen nem kellett átvenni, de maga az, hogy hogyan történik ennek a felhívása, kint Berlinben van egy nagykövetség, és akkor nagykövetségen dolgozó agrár attasé segíti egyébként Magyarországnak a úgymond az érvényesülését, és ő szedi össze ezeket a nevezéseket, tehát minden bortermelő kap külön e-mailt, értesítést róla, hogy itt van ez a verseny, és hát nevezzél, hogy van egy kis kedvezményünk, amit el tudtak érni Magyarország részére is, tehát egy kevesebb díjjal tudunk Magyarországról érkező borokkal nevezni, de ez nagy segítség volt. Egyébként ugye nagyjából egy ilyen 500 bor vett részt az idejében, míg egyébként az országos borversenyen most 1000 bort bíráltak le, de azért egy nemzetközi borversenyre Berlinbe kiküldeni, ez egy nagyon nagy szám. Ez csak Magyarországról, de egyébként közel 6000 bor került megmérettetésre ezen a versenyen most, ami utoljára volt februárban. Úgyhogy ez egy nagyon nagy létszámú, tehát a világ egyik legnagyobb létszámú borversenye. Ugye évente két alkalommal van, és itt ilyen 10-12 ezer bor van ezen a verseny keretében elbírálva.
Leültetek ott nálatok a borászatban, a borászokkal, családtagokkal, és akkor kitettétek magatok elé, nem tudom, most hasraütésből mondok valamit, 19 palack bort, és akkor utána mindenki mondott valamit, hogy szerintem azt küldjük, vagy azt a kettőt küldjük el.
Igen, ezt nagyrészt én döntöm el, de a kollégákkal azért beszélünk erről, meg azért lehet érezni, főleg az miatt is, mert azért van már tapasztalatom nemzetközi borbírálatban is, hogy mi az, aminek esélye van arra, hogy jó eredménnyel zárja el, és hát ezt a tapasztalatot azért évről évre gyakorlom, és ez nagyobb tapasztalatot is szerzek, tehát így jobban érzem már azt, hogy mi az, ami nemzetközi szinten is meg tudja állni magá, vagy a helyét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon precíz ez a verseny, nagyon komoly logisztika van mögötte, úgyhogy nagyon nagy minőséget látok maga versenyszervezésébe is.
Gratulálok ehhez a bizonyos díjhoz, csak így tovább menjetek majd a következőre is, ami lesz még ebben az évben, majd az év második felében, és hogyha már borversenyről beszélünk, akkor nem csak külföldön, itthon is vannak borversenyek, azokhoz is van némi között.
Igen, tehát most érkeztem pont az országos borversenyen, ahol két napig bíráltunk, itt 1000 bort kellett elbírálni közel 12 bíráló csapatnak, úgyhogy ez is egy komoly feladat volt, és hát ugye más, amikor Berlinben bírálunk, meg más, amikor hazai borversenyünk részt, veszünk részt, tehát itt azért a kis hazánk különböző tájain lévő borokat próbáljuk elbírálni, nagyon érdekes látni úgy, és kóstolni úgy, hogy mondjuk az egyik pohárban mondjuk Mátrai olasz Riesling van, a következő például egy kunsági, vagy utána egy balatoni, ugye vakon kóstoljuk, és nem tudjuk, csak a végén látunk egy összesítőt, hogy melyik régióból érkezett ez a bor, és hát nagyon-nagyon sok olyan bor stílus van, ami átfedi, tehát hogy nem feltétlenül a terroir mutatja, de vannak bizony olyan fajták, ahol meg a terroir megmutatja a különbséget.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász, dél-balatoni borász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Szegény, törött cigarettalettél,
Hogy ez búcsúzás se tűnik fel, mert messziről csak kényszerelmes állapotom.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a balatoni borok világában kalandozunk, még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Üdvözlök én is mindenkit!
A közelmúltban ugye a Berliner Wein Trophyn voltatok, vagy legalábbis mérettetted meg egyik-másik tételedet, meg is nyertétek azt a bizonyos címkét, és akkor azt rá fogjátok majd tenni a panaszkókra?
Igen, van lehetőségünk megrendelni egy nagyobb mennyiséget, ugye ezzel azt jelezzük, hogy nem az a bor, hanem maga a cég kapta meg ezt a kitüntetést. De egyrészt ez egyébként a kereskedőknek is nagy segítség marketing oldalról, az értékesítésben, meg hát különleges dolog, mert tényleg az országból egyébként nagyon sok aranyérmes és nagy aranyérmes bor született, viszont csak 3 termelő kapta meg ezt a kitüntető díjat.
Gratulálok még egyszer hozzá. Az imént már arról beszélgettünk, hogy nem csak külföldi borversenyek vannak az életedben, vagy a termékeitek, vagy a borok életében, a boraitok életében, hanem hogy magyar borversenyek is. A legutóbbin te csak mint zsűri vettél részt, a saját ételek nem voltak ott?
De ugyanazoknak még nem tudjuk az eredményét, illetve pont a tegnapi napon jött ki a Vinagóra borversenynek az eredménye is, és ott is kaptunk egy aranyérmet az egyik rajnai rizlingünkkel. Ott is sok nagyon jó borászat kapott különleges díjakat. Most ott azon még különleges kiemelkedő díjat nem tudtunk kapni, de hát az is nagyon elismerés volt számunkra, hogy az egyik rajnai rizlingünket, és volt egy ilyen tematika a Vinagóra borversenyen, hogy a rajnai rizlingünket próbálták összehasonlítani, és akkor abban aranyérmet tudtunk szerezni.
Külföldön mennyire ismertek egyébként a magyar borok? Például te onnan a dél-balatoni bolvidékről, Balaton összödről, Lengyel-Tótiból, stb. Merre tudsz indulni, ha egyáltalán?
Hát mi most egy olyan csatornán próbálunk értékesíteni, ami Kína lenne, és Kínában most már több éve, 3 éve dolgozunk ezen a projekten. Az idejében sikerült egy kereskedő céget alapítani Kínában, amin keresztül fogjuk tudni kivinni a borainkat és értékesíteni. Úgyhogy itt ennek az első lépését egy 3 hetet tettük meg tulajdonképpen ebben a cég alapítással, és akkor itt most utána jönnek az engedélyezései folyamatok a borokra, és utána az értékesítés. Felület. De ugye Kínában 1,4 milliárd ember él, egy ilyen kis egyszerű webshopos értékesítésben egy pár tízezer palackot biztos, hogy el fogunk tudni adni.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az elmúlt években trendé vált, így a tavasz közepétől egészen hát kora őszig vagy október végéig körbe tekerni a Balatont, hogyha kisebb baráti társaság, nem tudom, fölteszi a bringát a vonatra, leszállnak valahol Szabadidban vagy Siófokon, és elindulnak a déli parton, és Lengyel-Tótiig elmennek, vagy ott a környéken azt mondják, hogy akkor most pont eleget tekertünk, akkor olyan szokott lenni nálatok, hogy akkor bringával feltekernek hozzátok, hogy akkor itt tartjuk meg az első szünetet?
Abszolút, tehát minden évben találnak minket kisebb-nagyobb csoportok, akik avval, hogy hát ők körbe biciklizik, és ekkor és ekkora vannak itt, és akkor hát általában azért pontosan szoktak érkezni, de nagyon sok ilyen kóstolónk van, akik kimondottan erre építik, hogy akkor a Balatont körbe bringázzák, és körbe kóstolják tulajdonképpen. Úgyhogy ez is nek számomra egy nagyon jó, élvezetes dolog, és szurkolok, hogy minél több ilyen vendégünk legyen, mert egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy bringázható is a Balaton, és hát nem csak a parton, hanem ugye befelé, akár Sóny megyében, a Dimmek-Dombok hátán is nagyon szépen körbe lehet járni a vidéket.
Most az van, hogy kezdődik nem sokára a nyár. Az elmúlt időszakban azért voltak mindenféle ilyen szélsőséges időjárások egy-két napon keresztül. Most feladat szerintem olyan sok nincs a szőlővel, vagy legalábbis magával a tőkékkel. Mi a helyzet? Most volt nagy hideg? Figyelni kell nagyon, hogy akkor nem tudom, füstölni kell, vagy letakarni, vagy akármi?
Hát most május, tehát múlt héten volt egy nagyon komoly fagyáskár, ami nem a Somogy megyét, illetve a Dél-Balatont érítette, de az ország többi részén sajnos a Kunság és a Hajósbaján 80% fölötti fagyáskár volt, mínusz 5 fok volt a szőlőbe, ott hiába füstöltek, és hiába próbálkoztak védeni a fagy ellen, ebben a hőmérséklet tartományban már nem tudták megvédeni a szőlőt, úgyhogy sajnos ez elég erősen érintette, ez közel a szőlőterületeknek a fele került így bajba, ami Magyarországon van, úgyhogy ez egy súlyos kár, de nem csak ott egyébként, hanem Zalába is, és Észak-Balatonon is voltak károk, hanem is ekkora mértékű, úgyhogy így az ágazat egy kicsit, fogalmazunk úgy, komoly bajba került. Ez nem jó irány, de hát a természet ilyen sajnos, hogy nem tudjuk így kiszámolni előre.
Nálatok mi újság? Most gondolom, most nincsen ezekben a hetekben, következő hónapokban túl sok feladat neked a szőlőben.
Hát a növényvédelemmel foglalkozunk, illetve a zöld hajtásoknak a leszedése, így van, így ezeket csinálgatjuk folyamatosan, úgyhogy ezzel ebben az időszakban kell foglalkozni. És hát várjuk és bizakodunk, hogy jó lesz a virágzási időszak, ugye akkor az még egy nagyon meghatározó időpont, amikor a virágzásnál ne legyen olyan extrém időjárás, és jól tudnak kötődni a fürtök, mert ugye ez ahhoz képest így fog kialakulni, hogy a termés megfelelő mennyiségű legyen.
Azóta nem beszéltünk, valamikor nem tudom, egy évvel, másfél évvel ezelőtt beszéltünk legutóbb, ugye megtörtént valamikor szeptember-októberben, tavaly 2025-ben a szüret, aztán utána már meg is kóstoltátok nyilván az új bort. Milyen lett a tavalyi termés, milyen a legújabb egyébként?
Igazából nekünk nagyon szép illatos terméseink lettek, tehát maga a borok általában illatosak lettek, zamatosak lettek, nem lettek nagyon-nagyon magas alkoholosak, tehát erre figyeltünk is tudatosan. Például egy Sauvignon Blancból készítettünk egy Sauvignon Blanc Light-ot, ami azt jelenti, hogy 10-10,5 közötti alkoholtartalom.
Hát az eléggé vissza van véve. Az már, mint egy erősebb sör.
Igen, igen. De hogy ezt kivonottan a fogyasztási trendnek próbáltunk ebben az irányban megfelelni. Nekem nagyon-nagyon bejött, tehát nagyon jó ívású, könnyed bor.
Bor Light. Ez nagyon jó.
Egy barátommal találtuk ezt ki, vagy hát ő volt az ötlet gazdája, én meg vettem és loptam úgy, de nem loptam, mert megbeszéltük azt, hogy ebben a stílusban próbáljunk több borászként is készíteni. Én nem bízok benne, hogy ezt a stílust több balatoni borász is át tudja venni, úgyhogy lesz egy Balaton Light nevezetű család, amiben nem csak mi tudunk részt venni, hanem több borász kolléga. Úgyhogy ezeket keressék a fogyasztók mindenképpen, mert ez egy izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy nem minden tulajdonsága kerek, mert ugye az alkohol hiányzik, akkor a beltartalmi értékek is egy picivel kevesebbek, viszont nagyon-nagyon jó ívású tud lenni ez nyáron.
Legesleg utolsó kérdés a végére, most már ez pedig legyen az, hogy 1980 óta működik ott nektek az a kis birtok, idézőjelben kis birtok, és foglalkoztok bortermeléssel, szőlő és bortermeléssel. Említetted, hogy volt egy időszak, amikor nem foglalkoztatok vele, de visszatértetek hozzá. Hogyha visszamegyünk egészen addig, hogy az első palack megszületett tőletek, akkor van olyan, amit mindenképpen a piramisnak a tetejére teszel, hogy az az eddigi legjobb, és hogyha igen, akkor melyik az?
Hát ha nagyon-nagyon múltból beszélünk, akkor nagyon büszkék vagyunk arra, és családon belül többször kóstolgattuk már ezt. Közel 2003-2004-ben készítettünk Merlóból egy csúcsbort, amiből még mindig van egy-két eldugott palackunk, és ezt rendszeresen visszakóstolgatjuk, hogy mennyit bír, és hogy még mindig nagyon-nagyon szép állapotban van. Ugye ez vörös bor, de egyébként a fehér borba és a mostani borászatunknak az életében, mármint volt az elkészült épület életében, meg talán most utoljára a Rajnai Riesling volt az, ami kiemelkedő volt, és például a borvidéki borversenyen nagy aranyérmet kaptunk rá. Talán ez volt az első olyan nagy aranyérmünk, amivel a legmagasabb pontszámot értük el azon a borversenyen belül, úgyhogy én erre is büszke vagyok, és tényleg az is nagyon-nagyon finom.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét.
Köszönöm a lehetőséget.
Senki nem tudhat semmit, szavai szándéka megbántó. Nem vagy más, csak a lakváltó. Az emberek titkait kiteregeted, mozgókat váltasz meg viseleteket. Csapdába csalsz, ez egy drótháló. Nem vagy más, csak a lakváltó. Tudom, hogy kicsit magadat is gyűlölöd, szennek tűntél, de a szárnyad műanyag. Szövöd a szálakat, keresed a bajt, unod a csendet, feltekered a zajt. Minden tetted kicsit átlátszó, nem vagy más, csak a lakváltó.
termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
A műsorajánló után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Bennem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat. Mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatat, napba ford végtel lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. Végüket fogjuk a parton, minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatott napba ford végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek tűri kékét, mint bárki másnak. És ma nem fogom csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni.
Sunny Rolandal.
Ha nincs hiány, oda ér, oda ér.
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában is fogunk kalandozni, meg a képzőművészet világában is. Pár évvel ezelőtt még mindenkinek az a kép rémlett föl a gondolataiban, hogyha meghallotta a velem szemközt ülő művésznő, előadó művész nevét, hogyha nyilván színház. Újabban pedig már mindenféle ilyen hiper-szuper festményekre, grafikákra és illusztrációkra is kell gondolni vele kapcsolatban. Oszter Alexandra itt a stúdióban, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Kicsit, mintha eltolódott volna az életed. Kezdjük ezzel, csapjuk bele az egésznek a kellős közepébe, és látod, csak én látom így, mintha most sokkal több lenne a képzőművészet az életedben. Mint
való, igaz? Igen, igen, de amúgy a kisfiam születése óta az folyamatosan több és több lett a képzőművészetből, és hát ugye kevesen tudják, de az volt az eredeti irány nálam. Tehát, hogy így rögtön általános iskola után a kisképzőbe mentem itt a Törökpál utcába, és akkor utána érettségi után is a képzőművészeti egyetemre felvételiztem, és ugye egy másfél évet voltam ott, és akkor jött a színház, és akkor így sodródtam itt bele, de igazából én festőszakra mentem, és festő akartam lenni, csak nagyon sok mindent akartam egyszerre már akkor is, és amikor így 20 évesen az ember ilyen alkalomszerűen kap egy lehetőséget, hogy közszínházba játszik, akkor hát akkor így az az első, szóval hogy ott nem lehet az, hogy jó, hát akkor várjanak egy kicsit, most még csomó mindent más csinálok, aztán majd visszajövök, tehát hogy ez így alakult.
Ez azért érdekes, ugye, mert kb. Egyidősek vagyunk, és mindenki, aki az elmúlt pár évtizedben figyelte a te munkásságodat, úgy a 2000-es évektől, nyilván arra gondol, hogy hát az Oszter Alexandra színésznő, és nem festőművész. Viszont akkor ezek szerint, hogyha visszapörgetjük az
fordítva
időkerekét...
Igen, tulajdonképpen fordítva van, és mai napig ugye... ezt csinálom, és ez volt a szívem csücske. Ez a kettő egy ilyen balanszt adott igazából, mert a képzőművészet az, ami ugye egy ilyen nagyon visszavonuló tevékenység, magányos tevékenység, míg a színészet ugye egy extrovertált tevékenység, és akkor ez a kettő nálam valahogy ilyen extra balanszot hozott.
Nem akarok ötleteket adni, de szerintem ilyen nem történt még, hogy akkor fölállsz a színpadra egy másfél órán keresztül, egy ilyen saját kis estel összeválogatsz, nem tudom, monológokat, verseket, énekeket, és közben megfestesz valamit.
Igen, milyen jó lenne, nem? Figyelj, köszönöm az ötletet.
Tekergessük már vissza odáig az időkerekét, hogy ugye a képzőművészet felé indultál el, aztán utána egyszer csak jött majd egy közszínházi lehetőség, és hát nyilván a te családodban azért túltengtek a művészek, talán fogalmazhatok így. Édesapád nem mondta, hogy kislányom, véletlenül se legyél színész.
De mindig elmondta, és ő aztán meg még bele is látott, hogy itt ilyen váltás jön, tehát hogy az a régi világ az már így elveszett, az már nem jön vissza, helyette jön ez a bulváros, egészen más világ, és ő már akkor mondta, hogy hát ez, tehát az, amit te láttál, mindig ezt mondta, amiben te felnőttél, az meghalt. Az nem lesz tovább. Tehát, hogy az ne csap be magad, tehát nem ez vár rád, amit te megszoktál. Ezt mondta.
Te nyilván a legnagyobbak között nőttél föl. Gondolom, hogy az ilyen állatok volt ilyen, hogy nem tudom, a édesapádnak a barátai átmentek hozzátok, és akkor ment a beszélgetés, fogalmazza ki. Te meg ott voltál az asztal körül.
Igen, nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg nagyszerű művészek voltak, és nem csak apukám révén, hanem a nagymamám révén, mert a nagymamám meg ugye az opera világában volt otthon, tehát ugye mind a két oldalról jöttek a művészek, édesanyám révén meg ugye szintén a klasszikus műfajban ismerhettem meg a világ klasszisokat. Tehát apukám révén akkor így mondom, hát nagyon sokszor járt hozzánk Agárdi Gabi bácsi, aki maga is gyönyörű ilyen ikonokat készített. Járt hozzánk Besenyei Feri bácsi, őtőle van is egy festményünk, az apunak készítette, amikor Otellót játszott itt a Nemzetiben. azt, mivel hogy a Bessenyei Feri bácsi is volt Otello ifi korában, és akkor, amikor édesapám játszotta, akkor festett neki egy ilyen képet, akkor hát nagyon sokan még Gáspár Sándor és a Pálsági Ildikóra is emlékszem, nagyon sokat voltak nálunk így gyerekkoromban, meg hát nagyon-nagyon sokan, tényleg a zenei oldalról pedig, hát ugye a nagymamám hozta be Pavarottit, mint a külföldi művészt először, úgyhogy rendszeresen evett nálunk
volt
ebédet.
Volt a Pavarotti privátban?
Igen, igen. Képzelt. Mindig ott ebédelt, mikor jött ide, és számtalan esetben előfordult, hogy a desszertnek mindig megkérdezte, hogy van-e csokim, és én mondtam, hogy hát, és nagymamám rám pirított, hogy baljam be, mert hogy így mondtam, hogy úgyis kövér, minek neki csoki. De hát egy gyereknek, tudod, ez mit érdekel egy gyereket, hogy híres vagy valami? Hát megeszi a csokimat, ennyi. Ez a tragédia lényege. És ez tényleg így volt, mert ugye akkoriban nem lehetett Toblerone-t kapni Magyarországon, én meg kaptam valahonnan a Svájcból, és azt kellett előszednem, és ez a mai napig emlékszem el. De hát most persze Sziatoszláv Richterrel is találkoztam, anyukám ugye koncertezett vele, és Abbadóval nagyon sokat, hát szóval azért elég nagy nevek voltak, Ádó Csekkátó, meg hát akik ismerik egy kicsit a komoly zenei kultúrát, azok tudják ezeket a neveket, szóval sok.
Kettőre gyorsan még rákérdezek, két művészre, Kállai Feri bácsival hogy voltatok?
Ővele annyira nem volt így baráti viszonyban.
Páger Antal?
Abszolút, igen.
Említetted, hogy igen, a képzőművészet volt az első, aztán utána jött majd a színház, mert jött egy közszínházi lehetőség. Édesanyád nem a színház világában mozgott, hanem a zene világában. Az nem érdekel, sosem nem szerettél volna leülni a zongorához, ahhoz túlságosan, nem tudom, hiperaktív voltál?
Én hiperaktív voltam, igen, de 8 évig zongoráztam. Aha. És önszántam volt, tehát nem azért, mert erőszakoltak, hogy zenét kell tanulnom, bár azt azért így azt elvárták, hogy valamilyen zenét tanuljak, de nem volt kimondottan így elvárás, hogy zongora, úgyhogy állítólag teljesen magamtól iratkoztam be, besétáltam megkérdeztem, hogy hol tartják a zongoraórát, elsős voltam, és bemutatkoztam, mondtam, hogy ki az anyukám, zongoraművész, ő nem hajlandó tanítani, úgyhogy akkor haladjunk. És akkor fölhívták anyukámat, hogy hát a gyerek zongorára akar járni, úgyhogy most mi legyen. Mondtam, jó, hát akkor írassuk be, szóval így beiratkoztam.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Kalapom a szúrta.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
Hello, szia, szia!
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a gyermekkoroddal, meg az édesapád, illetve az édesanyád baráti társaságával kapcsolatban, akikkel együtt te fölnőttél, vagy ott sertepertéltél az asztalnál, amikor ők átmentek hozzátok. Te ilyen klasszik színházi gyerek voltál, hogy bent voltál az öltözőben, meg a büfében, amíg az előadások zajlottak?
Így, pontosan, már tudtuk kívülről az előadást, mikor mi fog történni, illetve hát egyszer, de akkor még elég kicsi voltam, mert ugye nyaranta, akkor a színészek többsége levonult Kőszegre, Gyulára, Várszínházba, akkor voltak ilyen ezek a Várszínház előadások, és akkor egy hónapot len voltunk családilag. És ott előfordult, hogy hát Attilát játszották, édesapám volt Attila, és a nagy fináléban, ahol Attila haldoklik, és drámai csend van, mi úgy ítéltük meg a barátnőmmel, a Sáfer Ancsa lányával, aki gyerekkori barátnőm, hogy hát ön indokolatlanul hosszú a csend, úgyhogy benyitnánk, hogy az öltözőből, mert szóval a színpad az úgy volt megcsinálva, hogy ilyen ház kép, tehát olyan házképet láttál, tehát utcaképet, és mögötte az öltözők voltak, és hát mi ott már haláluntuk, az összes rúst kipróbáltuk, meg boákat fölvettük már, minden volt már ezt, és ezt minden nap, és akkor gondoltuk, hogy benyitunk, hogy most mi... Na és hát a drámai csendben nyitottunk be, úgyhogy fú, hogy mit kaptam utána. Anyám ordított, hogy a tönkretettem az előadást, hogy na hát persze mindenki röhögött, hogy a kislány bennyit, hogy vége van már. Hát ez kínos volt. Igen, tehát, hát igen, mert ugye minden előadáson már tudtuk, hogy mikor, melyik hangnál mi van, tehát mi ebben üttünk föl. És akkor vagy az öltözőbe, vagy a büfébe, hát, vagy néha azért szabadon voltunk engedve, akkor megmutatták, hogy hova nem szabad, és hova szabad, akkor feltérképeztük a színházat.
Ugorjunk gyorsan egy huszárvágással arra, amit te csinálsz a műteremben. Hogy történik az alkotási folyamat? Kiteszed azt a vásznat, aztán előveszed a palettát, és akkor... Tudod, hogy mit szeretnél? Előrajzolódni, nem tudom, ráfröccsentesz valamit, majd lesz belőle valami. Hogy történik az
igen,
alkotási
hát
folyamat?
Én leginkább úgy szoktam dolgozni. Először is az akadémiai alapokat tekintem a legfontosabbnak. Akkor is, hogyha így a gyerekekkel foglalkozom, akkor is. Tehát, hogy anélkül nem nagyon lehet. És én nem ráfröccsentem, és abból alkotok valamit, hanem úgy szoktam csinálni, hogy van egy témám, ami érdekel, teljesen mindegy, hogy most mondok egy fogalmat, mondjuk az elmúlás, és akkor szeretek hozzá párosítani mondjuk mítikus szimbolikákat, és akkor ezeket, mindig van egy fő motivum, amit előkészítek, megrajzolok, és azt felrakom a vászonra, és aztán azt elkezdem kidolgozni. És némi a háttérben, vagy közben is azért van terem, hogy azért úgy intuícióból van, amikor így jön egy csomó minden, hiszen az én vagyok, ami ott létrejön, de alapvetőleg én azért felkészülök arra, hogy mit fogok alkotni. Leginkább olajjal szeretek alkotni, olajfestékkel, és hát van, amikor egy hónapig is festek egy képet.
Mindig ugyanaz lesz a vége, mint amit előre elképzelsz?
Nem, nem. És néha jó, hogy nem az lesz, mert ennek adok teret, hogy azért így legyen benne egy kis ilyen intuitív alkotás is.
És mindig sikerül? Nincs olyan, hogy azt mondod a végén, az egy hónap után, két hét után, hogy hát ez annyira más lett, meg annyira nem, hogy akkor ezt szépen összetöröm, aztán elégetem?
Olyan, dehogy nem. Egy csomószor volt ilyen, de nem is az egy hónap után, hanem még közben. Aha. És volt olyan, amit teljesen átfestettem, tehát annyira úgy ítéltem meg, hogy ez vállalhatatlan, úgyhogy most akkor az egészet kezdem előről, de hát van ilyen.
És mindig fejből, mindig gondolat után, vagy néha van olyan, hogy kimész az erdőbe, kiteszed az állványt, és ó, de szép szarvas!
Hát igen, mondjuk a szarvas, ez nem áll modellt, hát sajnos. De egyébként van, igen, hát csinálok vadász kollekciót.
Tényleg?
Is,
ezt most a hasraütésből kérdeztem.
Én gondoltam, hogy te hasraütésből, de tényleg csinálok vadász kollekciót, ahol inkább állatportrékat csinálok, és igyekszem itt a közösségi oldalamon így meg is osztani azért, ezeket is olajjal készítem, és ebből is készítek majd, biztos, hogy össze lesz belőle kiállítás itt-ottam-ott. Igen, azokat is szoktam, és nagyon szerettem az állatportré, ez különösen az egyik kedvencem.
Megrendelésre, vagy csak úgy magadnak? Tehát, hogy olyan volt, mert hogy elment hozzád valaki, hogy figyelj, láttam egy képet tőled, Alexander, és nem csinálnál nekem egy olyat, hogy egy oroszlán ugrik egy szarvas szájából.
De szokott ilyen lenni, szokott. De a legeslegjobb az, amikor szabad teret adnak, és azt mondják, hogy az én stílusomba csináljak valamit, álmodjak meg valamit mondjuk oda a hálószobájába, vagy a nappaliba, vagy bárhova.
Portrét kértek már, hogy akkor itt vagyok, engem.
Hát az is előfordul, igen. Igen.
Ilyenkor azt festi le az ember, amit ténylegesen lát, vagy amit a lelki szemeivel lát?
Hát jobb, hogyha azt fested le, amit látsz, és akkor még általában bele szoktak szólni, hogy nem lehetne egy kicsit kevesebb ráncom itt, meg ott a nyakamnál, de mint kiderült, ugye, és mint tudjuk, ez több száz évvel ezelőtt is pont ugyanígy zajlott. Igen.
Azért kérdeztem, mert nyilván láttad te is a Szaffi című rajzfilmet, és Arzénának a képmása nem biztos, hogy pont úgy sikerült, mint ahogy ő azt szerette.
Az nem az.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Amikor néztem a kirakatot, amikor üldöztem csak a vágyaim, és vonzott a szűrzavaj, és minden a világon egyszerre pillanat kiragad, ahogy átöletél felkavar, mint egy trópusi szélvihar, és már te vagy a világon. Ez az őrült lángolás, mint egy éles tolvonás, fejre fordítok mindent, te vagy a végső állomás. Lázadás, mert ez egy újabb felvonás, már másképp élem az álmaim. Amikor néztem a kirakatot, amikor üldöztem csak a vágyaim, és vonzott a szűrzavaj, és minden a világon egyszer egy pillanat kiragad, ahogy átületél felkavar, mint egy trópusi szélvihar, és már te vagy a világon. És ha a múlt itt volna még, már mind a ketten tudjuk, hogy ez másról szólna rég. De nincs más, aki értheti, nincs más, ki megélheti ezt az érzést, ami ránk talált. Amikor néztem a kirakatot, amikor üldöztem csak a vágyaim, és vonzott a szűrzavar, és minden a világon egyszerre pillanat kiragad, ahogy átöletél felkavart, mint egy trópusi szélvihar, és már te vagy a világom. Amikor néztem a kirakatot, amikor üldöztem,
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg.
Még nem öleltelek eleget, még nézném a szemedet. Szoríts még az alkarom, amíg táncolunk az asztalon. A kevesebb, a többet még, a cigarettám újra ég. A felhő, ahogy elvonul, a hold a napba alkonyul.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg.
Várhatok köddé, van bennem még töltény. Még nem jártam be Afrikát, még nem öleltem Sakirát. Még nem szerettem eleget, még nem szerettem eléggé. A karjaidban aludni, majd az ajkaidban elégni.
Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
Hello!
Beszéltünk képzőművészetről, festésről, technikáról, beszéltünk a gyerekkorodról, arról viszont még nem beszéltünk, hogy olyannyira belástad magad az elmúlt években a képzőművészetből, hogy nem csak vadászkollekciót készítesz, vagy portrékat készítesz, de hogy egyébként ezt tanítod is, különböző workshopok vannak, meg táborok vannak, amiket te szervezel.
Igen, most már évek óta csinálom, hogy először gyerektáborokat szerveztem, hogy ilyen kis alkotó heteket tartottam, és úgy láttam, hogy nagyon szeretik a gyerekek. És akkor mindig kitalálok mindenfélét, hát idén is lesz, most már bővül a tevékenységi kör, tehát kiviszem őket plenár festésre, akkor egyben tisztázzuk is, mutatok nekik híres képeket, mert én szeretem, hogyha ők a kultúrát így magukba szívják játékosan, és nem kényszerből, ez beszokott jönni, ennek külön örülök. Aztán ugye persze elviszem őket túrázni, egyszer elmegyünk lovagolni, aztán rezet domborítunk, aztán kavicsot festünk, mindig megfestünk egy híres képet például, tehát hogy kiválasztok valami Van Gogh képet, vagy ami a könnyebben megfestető, és akkor ők azt ott megfestik, mind mondjuk egy élményfestésen. És akkor... ugyanezt felnőtteknek, na mert hát így indult, hogy jöttek a szülők, hogyha nem lehetne felnőtteknek is, hát ez annyira jó, hát mondom végülis, de akkor lett, hogy vasárnaponként, és most már ez ilyen rendszeres, hogy minden vasárnap tartok egy ilyen kis festést ott nálam a műteremben, hát régen lovagterem volt, most már műterem, most nem lovagok találkoznak ott, hanem aki kíváncsi a művészetre, és minden vasárnap 2-től 6-ig nálam festés van, és akkor így kiválasztunk együtt valamit, és azt meg megfestjük akrillal. Azért nem az olajat választottam, mert ugye ez nehezen szárad, és akkor az komplikált ugye hazaszállítani meg. Szóval sokkal egyszerűbb.
Ezeknél az élményfestéseknél, hogyha valaki elmegy, akkor ott általában előre meg van rajzolva, meg is mondják, hogy melyik színnel kell majd utána azt megcsinálni. Amikor neked van, akkor is előre ki van készítve minden, vagy említetted, hogy akkor egy Van Gogot kiválasztotok, és akkor születnek belőle olyanok, amelyek hát kicsit sem hasonlítanak, legfeljebb se vagy Tóbiásra.
Én úgy szoktam csinálni, hogy előre leegyeztetem, van, aki például nem kéri, hogy előrajzoljam, mert ügyesebb és haladó. És akkor ott van az üres vászon, és kezdheti. Mm. Tehát, hogy haladóknak ez abszolút. Maximum csak nüansznyi dolgokban segítek, hogyha kéri. A kezdőknek viszont kell, hogy megrajzolva legyen a vászon, mert akkor csak kínlódna, és akkor így egy élményé válik. Igazából én nem úgy csinálom, ahogy a hagyományos élményfestéseknél, hogy oda van nyomva mondjuk narancssárga, sárga, kék, aztán boldogulj, hanem nálam rengeteg szín van, és én segítek kikeverni az adott színeket is, hogy tényleg minél jobban hasonlítson. Tehát olyan nem csak híres képeket festünk meg, például az én festményeimet is megfestjük néha, és akkor valaki választ, hogy mondjuk én most például a pávát festjük meg jövő héten, és akkor jönnek, hogy akkor azt szeretnék megfesteni, ami az én festményem, akkor segítek nekik lépésről lépésre.
Kiállításokban mi a helyzet, Alexandra?
Tavaly volt egy jó pár kiállításom, volt az Arany Tízben, volt számos helyen még kiállításom szalonokban, és hát remélem most ősszel is. Most egy kicsit annyi mindent csinálok már megint, hogy én mindig el vagyok havazva a teendőkkel.
Annyi mindent csinálok már megint. Ez azt jelenti, hogy annyi sok kép van készülőben, vagy a színházon, meg a festésen kívül, vagy a művészeten kívül még mást is csinál.
Igen, tehát először ugye van a színház, akkor van az, hogy igen, rendelésre azért mindig készítek valami képzőművészeti alkotást, akkor emellett hétfőkedden jönnek hozzám gyerekek, akiket foglalkoztatok délutánonként. Akkor emellett az Oszter birtokon csinálok, minden hétvégén van vagy elvonulás, vagy olyan program, ami péntektől vasárnapig tart, és akkor ebben van egy kis festés, erdőfürdőzés, hangtálazás, egy ilyen elvonulás. És akkor vasárnap van az élményfestés, és ugye hát ezeket szervezni is kell, meg tartalmat is kell gyártani, meg mindent, tehát hogy az adminisztráció is benne van, és akkor közben szervezem a birtok életét is, úgyhogy hát igen.
A birtok élete, vagyis te vagy az intéző azzal a hatalmas területtel, meg mindenféle épületekkel, meg állatokkal, meg nem tudom, paradicsompalántákkal kapcsolatban?
Igen, hát ültetni nagyon szeretek, tehát ez nem maradhat ki. Mindig ültetek paradicsomot, paprikát, most idén kaptam cukkinit is, és ezeket is csinálom. Persze, hát az bele kell, hogy férjen. Plusz nagyon szeretek kertészkedni, úgyhogy bizonyos területeket én csinálok, mert azt nagyon szeretem, igen.
Szeretek kertészkedni, az azt jelenti, hogy akkor elültetem a paradicsompalántát, vagy a másik része, amit egyébként kevesebben szeretnek, hogy akkor én most felveszem a gumicsizmát, vagy mezítlemek, és akkor gyomlálok.
Hát például nálunk a gyomlálás, meg ez, hogy tűlevél összetakarítás, ez úgy néz ki, hogy havonta 50 zsákot cipelek ki. Egy jó nagy zsákot. Tehát ez nem olyan, hogy kicsit kihúzogatok egy-két gyomot. Hát ezért ez 3 hektár, mondjuk ebből jó, mondjuk 1 hektárt azt aktívan én csinálok, tehát azért az ott eléggé húzós, igen. Tehát minden nap kell ahhoz valamit csinálni, hogy az szép legyen.
Derekad nem szokott fájni?
Nem, sportos vagyok.
A hangtárat említetted, hogy az is benne van ezekben az álmodolásokban, ez manapság eléggé divatos. Te is beleástad magad, és ezeket te tartod, vagy hívsz
nem,
valakit?
Nem, én hívok valakit, igen, mindig más jön. Én szeretem, tehát szeretem a rezgését, szeretem a hangját, és tényleg nagyon ellazít. Tehát, hogy most igen, lehet, hogy ezért is divatos, még ha nem is megyünk bele mélyen, a lényeg az, hogy ellazul az ember, és legalább kikapcsol egy órára.
Emellé, hogy fér be a színház? Annyi mindent csinálsz ott a birtokon, említetted, hogy miféle szertágazó tevékenységeid vannak, tehát emellé, hova pakolod be a színházat?
Hát nézd, az fix, hogy amikor én játszom, akkor az van, de én attól még délelőtt tudom ezeket csinálni. És nem egyszer van olyan, hogy például így csúcsra járatom magam reggel 7-től, mondjuk délután 4-ig, lezuhanyzom, hajat mosok, rendbe vágom magam, és megyek a színházba. És akkor nyomom éjfélig, ez elég gyakori, hogy így van. Nyilván szeptembertől nem így lesz, mert akkor megfogadtam, hogy próbaidőszak lesz, folytatunk egy jó kis előadás fog azt fogjuk próbálni, amit az Orfeumban elkezdtünk, ez még titkos, de már nem is annyira titkos, de megfogadtam, hogy most csak erre fogok koncentrálni, úgyhogy szeptembertől, szeptember-októberben azzal fog foglalkozni, tanulok, bejárok ugye a próbákra, és közben mennek persze az előadások, úgyhogy az csak az lesz a fókuszponton.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszter Alexandra színésznő, képzőművész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és a emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvényt. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. És nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok.
Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
Végtelen tengeren jövöm a holnap, csónakon védtelen otthont a holdat, társam a tengerkék tükörkép nem beszél. Új helyek, új sebek, hullámok, völgyek, bármi fáj, várni kár, tovább kell jöjjek, mint ha nem fújna rám szüntelen szembeszél. Oda, hova szívem húz, nem vezet se víz, se ország út. Oda, hol a szél megfart, lát múlt. Próbálom álmomat szőni a mából, evezni sötét fellegektől távol, hinni, hogy partot ér, ki bennem él. Új tájak, új vágyak, hullámok, völgyek, bármi vár, várni kár, tovább kell jöjjek, s mint a nem fújna már szüntelen szembeszél. Oda, hova szív, fordult, nem mehetek én, viszlát múlt.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Oszter Alexandra, színésznő, képzőművészül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
Hello.
Téged hogy szólítanak a barátok, barát?
Alexandra vagy Sandra? Csak Szandi ne legyek.
Arra ugrasz?
Hát arra igen.
Ne is ezzel foglalkozunk. Foglalkozunk azzal, hogy beszéltünk képzőművészetről, beszéltünk színházról, ami meghatározta a gyerekkorodat is, mint színházi gyerkőc. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy egy csomó előadásban szerepeltél az elmúlt évtizedekben, és hát nyilván folyamatosan jelen van a színház az életedben. Most a festővászonok mellett, vagy nem tudom, az állványok mellett, mögött vannak olyan szövegkönyvek, amelyek éppen arra várnak, hogy akkor te azokat megtanuld?
Hát igen, igen, az Orfeumban készülődik egy új darab, az Orfeum születésnapján fog debütálni ősszel, és még titkos, még a címe is, meg minden, de a folytatása lesz annak, amit nagy sikerem megy, és most már tényleg 10 éve játsszuk, ez az Anyád kénye című előadásunk, ahol ugye 4-en vagyunk csajok, és az életünket ilyen dobozokból pakoljuk ki, és hát bemutatjuk, hogy a mai világban, ahol mindenki tökéletes, meg a párja is tökéletes, és olyan gyönyörű, mert gazdagok, és szép helyre mennek nyaralni, és a gyermekeik is tökéletesek. És ebben ugye a darabban pedig az mutatkozik meg, hogy ja, nem. Tehát, hogy nem. És hogy nem így működik az élet általában. És ez nagyon azt gondolom, hogy betalált, mert azért nézik meg ilyen sokan, mert hogy életszerű ebben a nagyon fura világban. És ennek lesz a folytatása, mert ez az anyaság, meg amikor az ember hirtelen anya lesz, és sokkolóan hat rá az élmény, hogy hoppá, egy másik időszámítás kezdődik. Aztán jön a kamaszkor. És azok a szülők, akik a kamasz gyerekeikkel küzdenek, illetve az az élethelyzetet nem csak erre kihegyezve, hanem az egész élethelyzetre, hogy ilyenkor mit él meg egy ember, na erre hegyeződik ki majd ez a darab.
Nagyon régóta játszátok, 4-en vagytok benne színésznők, te vagy az anya 2, vagy hogy?
Nincs így. Halmon Petrával, Horváth Lilivel, Kisvalmi Krisztával játszuk, és igazából egyenrangúak vagyunk.
Az olyan, mintha ilyen jutalomjáték lenne, valahol ezeket a neveket.
Teljes mértékben az is, nagyon jó kis csapat vagyunk.
És fogjátok játszani a nyáron is.
Bizony, mert ugye Orfeum most bezár, de lesz ott kiülős, ilyen pitézős így az Orfeum előtt, itt Budapesten, viszont levonul az egész stáb Balatonra, és Paloznakon lesz a paloznaki piknik, és ott bizony június 11-én lesz a paloznaki piknik keretén belül az Anyád kénye előadás. Az egy kicsit más feeling lesz, mert ott Balatonpa part, meg hát nagyon szeretjük. Tavaly is szuper volt, tavaly előtt is, úgyhogy alig várjuk.
Hát azért nehezebb, gondolom én, mert nyilván úgy kell játszani, hogy akkor a pincér hoz nektek egy-egy aperol spritzet, és akkor közben igen, elmondjátok persze. A szöveget.
Nem, és sosem, tehát előadás előtt semmit. Aha. Soha.
Nem, közben úgy érted.
Kellék. De hát utána. De azért azt elmondom, hogy tényleg nagyon jó feeling, mert az, hogy az ember ott van Balatonon, azért csak leeresz, este meg egy jó kis előadás van, találkozunk. Nagyon jó kis program lesz.
Ezen kívül van-e valami más az életedben, ami színház?
Vannak utazós ilyen kis darabok, de azok csak ritkán mennek, de azokat is nagyon szeretem. És megmondom őszintén, többet nem is vállaltam, mivel hogy annyira ráfókuszáltam a birtok ügyeire, meg annyira szeretném fölépíteni azt, hogy a birtok mint olyan ugye működjön, és egy folyamatos látogatottságot érjen el, hogy most minden időmet és energiámat ezt teszi ki.
Azért kérdeztem, mert hogy aki korábban olyanokat járt, Csehovokat, Molnár Ferenceket, stb. Játszott, nem hiányzik az életedből a színe?
De nagyon hiányzik. Való igaz, hogy nagyon hiányzik. Ugyanakkor valahogy most ez a feladatom, tehát én azért ebben fatalista vagyok, hát ha egyszer most ez a feladat, akkor ezt kell csinálni. Ez nem azt jelenti, hogyha kapok egy ilyen, mondjuk egy ilyen felkérést, ó, hát biztos, hogy nem mondanám, hogy nem.
Július 11-én, tehát Anyád kínja, játszátok Paloznakon, és ezen kívül a nyárra van-e még valami? Van-e még valami, ami függőben van, vagy csupán beállsz majd az állvány mögé, és akkor festés, meg táborok, meg elvonulások?
Igen, a tábor lesz majd július 20-tól 24-ig, akkor hétfőtől péntekig megint lesz nálam egy ilyen alkotótábor, ahol mindent is csinálunk, úgyhogy ott várom azokat a gyerekeket, mert ez itt alvos tábor, szóval.
A gyerkőcöknek? Tényleg?
Gyerkőcöknek ott alvos tábor, és akkor igen.
Én azt hittem, ilyen napközis, hogy akkor reggel viszik a gyerkőcöket, aztán este meg haza.
Nem, ott alvos tábor, úgyhogy ez nagy buli szokott lenni, meg nagyon szeretik is, és hát rengeteget alkotunk.
És akkor szalonna sütés, meg takarodó, meg minden.
Hát muszáj. Én szeretem visszahozni azt a feelinget, tudod, mint a 80-as évekbeli táborok. Itt nincs azért ilyen csengetek reggel hétkor, tehát hagyom őket, úgyis egész évben szívnak az iskolába, akkor már ott legalább a táborban, ne. De amúgy azt a feelinget hozom vissza, szóval, hogy amennyire lehet letettem velük a telefon, tabletet, mert minek inkább kijönnek velem paradicsomot öntözni, meg megtanuljuk, hogy szedjük ki a hónai hajtásokat, meg ilyenek, tehát, hogy nem lesz ott idejük erre.
Pihenés lesz a nyáron egyébként. Belefér, vagy két paradicsom palánta gyomlálás közben, majd egy fél órát valahogy lecsípsz.
Talán augusztusban. Talán augusztusban nagyon szeretnék kijutni Olaszországba, mert nekem az a mindenem. Ugye ott is vannak gyökereim, és nekem az az igazi pihenés, hogyha egy pár napra, ha csak öt napra is, de kimehetek. Úgyhogy remélem, sikerül.
Egy-két utolsó kérdés a végére. Szandra, mondhatom, hogy Szandra?
Mond.
Köszönöm. Közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Nagyon régóta benne vagy a színház világában, meg a képzőművészet világában. Nem voltak még olyan időszakok, amikor azt mondtad volna, hogy nekem nem kell több olaj, most már hagyjatok vele. Én nem akarok több szerepet, most már hagyjatok vele. Én inkább nem tudom, valami más csinálnék.
Nem. Ez az életem. Tehát, hogy nem tudom, én akkor érzem magam boldognak, hogyha ezeket csinálom. Ez vagyok én.
Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép este.
Neked is, és a hallgatóknak is.
Kavarognak a mémek, a rémek, a belső csendem sem uralom. Alapélmény, hogy sírek egy filmen, és könnyekbe fullad az öntudatom, és közben azt érzem, hogy nem is értem, kiborulok folyton minden semmiségem, már régen, de nem is ez a fontos, bár már túl őszinte, de tűpontos. Jó így fertődni kár. Holnap hol leszünk már? Élünk, mert élni muszáj. Szép az élet. Marad minden ugyanúgy, ahogy eddig ugyanúgy, vagy így sem tényleg nem várok már. De tartja a lelket, tennem az adrenalin. Kéne nyugis a bálás, mondjuk egy jóga tanárika, tedra balinezer. Elkéstem, nem is értem, miért szövegetem a kis tervem, hogy túlélem a végem, de nem is ez a fontos, bár már túl őszinte, de tűpontos. Jó így fergődni kár. Tűpontos, jó így fergődni kár. Holnap, hol leszünk már? Élem, mert élni muszáj, szép az élet. Marad minden ugyanúgy, ahogy eddig ugyanúgy, vagy így sem tényleg nem várok már. Jó így fergődni kár. Élünk, mert élni muszáj.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben a beszélgetéseken már túl vagyunk, úgyhogy most a mai programajánló következik. Természetesen most is Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Laci, mai menü, mit hoztál már a szia?
Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is elérhető a Pillangó című tévéfilm, ami Móri Zsigmond Azonos című regényéből készült, vagyis azt dolgozza fel. Érdekesség egyébként, hogy ezt a művet az író 1924-ben írta meg csupán néhány nap alatt, kiváló és ismert szereplőkkel, például Revicki Gábor, Cser Halmi György, Szirtes Ági, valamint két nagyszerű fiatal színésszel megható és máig érvényes sorsdrámát készítettek az alkotók. Indulatok, érzelmek, könny humor, szegénység és gazdagság, játék és valóság elevenedik meg ebben az alkotásban, úgyhogy a Média Klikken a Pillangó című tévéfilmet hoztam el.
Köszönjük szépen, Laci!
Köszi, Roli!
Szia, fény folyt a padló, szia, maszat a kapcsolón, szia, olajcsepp a csempén, többé nem találkozunk.
Csak a halál vagy a bank választhat el.